Pál levele az Efezusiakhoz, első fejezet. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Próbáltok úgy olvasni, mintha ti magatok írtátok volna ezt a levelet. Vegyétek ki Pál nevét, és helyettesítsétek be a saját neveteket és foglalkozásotokat. Józsi Isten akaratából benzinkútkezelő. János Isten akaratából pincér. Nem mindenkit apostolnak vagy lelkipásztornak hív el Isten. Ugyanakkor tévedés lenne, ha nem követnénk Isten elhívását, és olyan foglalkozást választanánk, amire nem Isten készített fel. Nem szeretem azt a kijelentést, hogy valaki az Isten legnagyobb elhívását követi, mert lelkipásztor lesz. Ez a szolgálat nem a legnagyobb elhívás. A legnagyobb elhívás az, amire Isten felkészített, és személy szerint elhívott. Nem kell másodrangú állampolgárként érezzétek magatokat a mennyországban, csak azért, mert benzinkúton vagy éppen titkárnőként dolgoztok, vagy azzal a kiváltsággal áldott meg Isten, hogy otthon nevelhetitek a gyermekeiteket. Amire Isten elhívott titeket, az a legnagyobb elhívás az életetekre, és mindezt örömmel kell megélni, és nem pedig szomorkodni azért, mert nem lehettek a gyülekezeti szolgálatokban, hanem egy rendes munkahelyetek van. Legyetek hálásak, hogy Isten megóvott titeket egy csomó fájdalomtól és depressziótól, amely a lelkipásztorok gyakori megpróbáltatása. Itt Pál azt jelenti ki, hogy ami vagyok, az Isten akaratából vagyok. Éveken keresztül küszködtem azzal, hogy csak az evangelizáló legyek Isten akaratából. De nem voltam az, mert Isten soha nem hívott el arra, hogy evangelizáló legyek. Az evangelizálási kísérleteim teljesen értelmetlenek, sikertelenek voltak. Egészen addig tartott ez, amíg ki nem léptem abból a felekezetből, ahol az evangelizálást tartották a legnagyobb elhívásnak. Ekkor kezdtem az lenni, amire Isten elhívott és felkészített. Csak egy tanító lelki pásztor Isten akaratából. Ettől kezdve végre beteljesülést érezhettem a szolgálatommal kapcsolatban, mert azelőtt a szolgálat nehéz és kínos volt, mert az akartam lenni, amit nem Isten akart, és a legnehezebb dolog a világon az, ha valaki olyan akarsz lenni, amivé nem Isten tett. A Biblia azt mondja, hogy igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat. Tudjátok meg, hogy mi az Isten terve rátok nézve, mert akkor szeretni fogjátok azt, amit csináltok. Akkor vagytok boldogok, amikor a munkátok a szórakozásotok is egyben. Mindig arra bátorítom a fiatal embereket, hogy találjanak valamit, amit nagyon szeretnek csinálni, és tanulják meg olyan szinten csinálni, hogy pénzt tudjanak keresni vele. Ha a munkátokat nem szeretitek, akkor bizony elég nyomorúságos lesz az életetek, mert az életünk egyharmadát töltjük a munkahelyünkön. Ha minden nap nehezetekre esik dolgozni, és alig várjátok, hogy véget érjen a munkaidő, akkor ez az állapot nagyon rossz hatással lesz az életetekre. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Hatalmas tragédia, hogy az egyház úgy döntött, hogy egyes embereket szenté avat, mivel ők különböző kiváló dolgokat értek el. Az egyház senkit sem tehet szenté, az Úr munkája ki a szenteket. Az Úr előtt mindnyájan szentek vagytok, ha szeretitek és követitek őt. Ez nem egy különleges kategória a szuperhívők számára, hanem egy általános kifejezés azok számára, akik szeretik az Urat és hisznek benne. Pál levelének első sorában bevezeti azt a hangulatot, amely az egész levelet jellemzi, és amelynek kulcsa Krisztus Jézusban. A levél olvasása közben nagyon hasznos, ha egy tollal aláhúzzátok, hogy mit tett értetek Jézus, mi történt veletek Jézusban. Olyan kifejezéseket fogtok találni, mint ő benne, általa, akiben, aki által, és a többi. A teljes levél arról szól, hogy ki vagy te Krisztusban, mit tett, mit fog tenni, és mit akar tenni érted Isten Krisztus Jézusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem és a békesség az Új Testamentumban mindig együtt szerepel, és mindig ebben a sorrendben, mert nem tapasztalhatjátok meg Isten békességét addig, amíg nem ismeritek az ő kegyelmét. Éveken keresztül békesség nélküli keresztény voltam, mert csak munkakapcsolatban voltam Istennel. Nagyon keményen próbálkoztam elfogadtatni magam vele, nem voltam biztos a megváltásomban egészen addig, amíg fel nem fedeztem Isten kegyelmét. Ezáltal bizonyosodtam meg a megváltásomról, és ezáltal kezdtem megtapasztalni Isten békességét. A szolgálatomban nagyon hangsúlyos helyet kap Isten kegyelme, mivel számomra ez egy mély békességet és áldást hozott azok után, hogy előtte évekig szolgáltam az Urat békesség nélkül. Az Úr Jézus Krisztustól. Sokan azt hiszik, hogy ez Jézusnak a három neve, de ez nem így van. A neve Jézus, amely a héber Jesuá görög fordítása. A Jesuá azt jelenti, hogy Jehova a szabadító. Azért nevezték el őt Jézusnak, mert ő megváltotta az embereket a bűneiktől. A Krisztus a héber messiás görög fordítása, és ez az ő elhívása. Ő az Isten által megígért szabadító. Az Úr pedig a titulusa, a rangja. Ezt mi a neve helyett szoktuk használni, és ezért igen könnyen dobálózunk vele. Az Úr cím az én kapcsolatomat mutatja vele, mert ha ő az Úr, akkor én vagyok a szolga, a rabszolga. Nagyon fontos, hogy ezt a fajta kapcsolatot alakítsam ki vele. Jézus azt kérdezte, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok? Ez következetlenség. Sokan hívják őt Uruknak, de nem tartják be parancsolatait. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez az ő rangját jelenti, és nem az ő neve. Ha a szívetekben megvalljátok, hogy Jézus Krisztus a ti Uratok, akkor üdvözülni fogtok. De ez nem lehet üres megvallás, mert sokan mondják majd az utolsó napokban, hogy Uram, Uram, de a válasz az lesz, hogy soha nem is ismertelek. Soha nem szolgáltatok engem, miért hívtok akkor Uramnak? Ne használjátok tehát tartalom nélkül az Uram kifejezést. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Pál legelőször is a lelki áldásokat köszöni meg Istennek. A mai világban nagyon sokat beszélnek az anyagi áldásokról. Sokan azt hirdetik, hogy Isten minden szentje anyagilag áldott kell legyen, és tanúbizonyságaik mind anyagi áldásokról szólnak. Néha nem is tudom, hogy egy MV találkozón, vagy egy gyülekezeti találkozón veszek-e részt. Amikor halljátok valakinek az Isten iránti hála imáját, figyeljétek meg, hogy mit köszön meg Istennek. Ha lelki dolgokat köszön meg, akkor tudhatjátok, hogy ez az ember a lelki dolgokat keresi, ha viszont anyagi dolgokért ad hálát, akkor tudhatjátok, hogy egy anyagias emberrel álltok szemben. A Biblia viszont óvaint azoktól, akik azért keresik Istent, hogy anyagi áldásokat kapjanak. Forduljatok el ezektől, mondja az írás. A levél első három fejezete során Pál felsorolja azokat a lelki áldásokat, amelyeket Jézusban kaptunk. Elmondja, hogy mit tett Isten értünk. A mai egyház egyik legnagyobb hibája, hogy a gyülekezetekben állandóan csak azt halljuk, hogy mi mit kell Istenért tegyünk. Ezen nőttem fel én is. Minden Isten tiszteleten elmondták, hogy mit kellene csinálni Istenért, de én nem tettem meg azokat a dolgokat, és emiatt állandóan bűnösnek éreztem magam. Sok mindent meg akartam tenni, de gyenge voltam. Többet kellett volna imádkozzak, Úgyhogy vasárnap este azt imádkoztam Istennek, hogy többet fogok imádkozni a jövő héten, de aztán nem tettem meg. Persze jött a bűntudat, és a következő vasárnap bűnvallást kellett tegyek emiatt, és ismét megfogadtam, hogy majd a jövő héten. De a következő vasárnap megint bűnvalló imát kellett mondjak emiatt. Többet kellett volna olvassam a Bibliát, de nem tettem. Több tanúbizonyságot kellett volna tegyek, de nem tettem. A bűntudatom állandó volt, mert nem tettem azt, amit meg kellett volna tegyek Istenért. A problémám egyik fele abból adódott, hogy nem tudtam, hogyan tegyem ezeket. Éveken keresztül ugyanezt a hibát követtem el lelkipásztorként is. Sürgettem az embereket, hogy tegyék meg ezeket a dolgokat Istenért. Az első éveimben félig őrültként beszéltem az emberekkel, mert evangelizáló akartam lenni. Azért akartam egyre több embert Jézushoz vezetni, mert a havi jelentésem első száma ez volt. Hány újonnan megtért ember van a gyülekezetben? Szörnyű érzés, ha nullát kell ebbe a rubrikába írni. Az akkori gyülekezeti vezetők semmilyen elismerést sem adtak, ha nem voltak új megtérők. Ezért aztán a legfantasztikusabb evangelizáló prédikációkat készítettem el. A legnagyobb bűnöst is meg lehetett volna győzni ezeken keresztül. Teljesen feltöltekezve mentem a templomba ezzel a hatalmas erejű üzenettel, és tudtam, hogy egyetlen bűnös sem utasíthatja vissza az ilyen prédikációt. Odaértem, körbenéztem, és egyetlen bűnöst sem láttam az épületben. Mindenkit személyesen ismertem. Mit tegyek most? Kinek mondjam el ezt a hatalmas erejű üzenetet? Most már nem tudtam megváltoztatni, és nincs semmi más, amiről prédikáljak, így ezt a nagy erejű evangelizáló üzenetet kell elmondjam az itteni szenteknek. Bosszantó. És ezt a bosszúságomat ki is fejeztem a szentek előtt. Azt mondtam nekik, hogy ha azt csinálták volna, amit kellene csinálni Istenért, akkor ez a templom most tele lenne általuk meghívott bűnösökkel, akik meghallgatnák ezt az evangelizáló üzenetet. Rájuk zúdítottam a teljes mérgemet, és ők csak egyre lennebb és lennebb csúsztak a padokban. Jól megetettem őket azzal a tudattal, hogy teljesen bukott keresztények, és emiatt szenteknek kell elmondjam ezt a kitűnő megváltó üzenetet. Sikerült kialakítanom egy bosszus és bűntudattal teli gyülekezetet, és a végén még fel is kértem őket, hogy fogadják be Jézust az életükbe. Ó, azok az áldott szentek, akik minden vasárnap el kellett viseljék az ostorozásaimat. Mind az én hibám volt, mert soha nem juttattam el őket a megváltásnál tovább, a lélekben történő élethez, az írásokban való növekedéshez és érettséghez. Egy napon aztán Isten megváltoztatta a szolgálatomat, és végre tanító lelkipásztor lettem. Kidobáltam az evangelizáló prédikációkat, és elkezdtem táplálni az ő nyáját, hogy erősödjön. Ez drámai változást hozott a szolgálatomban, mert amint abba hagytam a nyáj ostorozását, és táplálni kezdtem őket, elkezdtek erősödni, és egyre egészségesebbek lettek. És tudjátok, mi történt ekkor? Amint erősek és egészségesek kezdtek lenni, elkezdtek szaporodni, mert volt megosztani valójuk a szomszédaikkal. Krisztus lett az életük, és a bizonyságtétel nem olyan valami volt, amit csinálniuk kellett volna, hanem ez volt az életük, mert ők maguk változtak meg Isten ereje által, és így ők maguk lettek a bizonyságtételek is. Ennek hatására a szomszédok, a környezetük elkezdett jönni a gyülekezetbe, és sokan megváltottak lettek, és a gyülekezet elkezdett növekedni. Az egyház nagyon hosszú ideje azt hangsúlyozza, hogy mit kellene tegyetek Istenért, de a Biblia nem erre fekteti a hangsúlyt, hanem arra, hogy mit tett Isten értetek. Mindezt Pál három fejezeten keresztül mondja el nekünk, és csak azután írja majd, hogy járjatok az elhíváshoz méltóan. Nem beszél arról, hogy mit kellene tegyetek Istenért egészen addig, amíg el nem mondja, hogy ő mit tett értetek. És ez a megfelelő sorrend. Nem tudsz az lenni, ami lehetnél, anélkül, hogy megismernéd azt, amit Isten értettett. Isten munkája kell az első legyen az életedben. Az Új Testamentumban mindig ez a sorrend. Sehol sem találhatunk fordított sorrendet, mert mielőtte bármit is tehetnél Istenért, előtte mindig az Isten által értetted dolgok kell tudatosodjanak benned. Péter ezt írja erről. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Mindezt Isten tette értünk. Csak el kell hinni, ennyi az egész. Ez az egyetlen, amit tőled kérnek, hogy higgyed azt, amit ő tett érted. Mert ő benne kiválasztott minket magának. Isten engem kiválasztott, és ez most lenyűgöz engem, de régen ettől nagyon megijedtem. Vitatkoztam ezzel a kiválasztással, mert azt mondtam, hogy nem igazságos, hogy Isten kiválaszt embereket. Nem szerettem az isteni kiválasztás doktrináját. Az agyam racionalitása küzdött ez ellen, és boldog vagyok, hogy Isten megadta nekem a választás lehetőségét, de ugyanakkor felismertem az ezzel járó hatalmas felelősséget is. Mégis örültem annak a szabadságnak, hogy kiválaszthattam azt, hogy kivel töltöm az életem hátra levő részét, mert nem tetszett volna, ha valaki ezt csak úgy rám kényszeríti. De azt már nem szerettem, hogy Isten is szabad legyen a választásában. Érdekes, hogy Pál ezt a kiválasztást a felsorolása elejére helyezi, és szerintem is így kell ez legyen. Hatalmas és dicsőséges áldás, hogy Isten engem választott arra, hogy az örökké valóságot velem töltse. Az érdekes az, hogy amikor ez a kiválasztás megtörtént, akkor még fogalmunk sem volt erről. Kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Isten nem akkor választott engem, amikor én végre úgy döntöttem, hogy jó útra térek, és érte fogok élni. Már a teremtés előtt kiválasztott, és ez a kulcsa Isten választásainak. Mivel már a világ teremtés előtt kiválasztott engem, ez az ő előrelátását és jövő ismeretét mutatja meg. Isten mindent tud, és sohasem fog újat tanulni, újat megismerni. Jakab szerint a kezdetektől fogva mindent tudott. Mivel már előre tudott mindent, ezért választott ki engem. Itt jönnek a mi nehézségeink az előre kiválasztottsággal, az eleve elrendeltetéssel kapcsolatban. Nem tudunk úgy gondolkozni, mint ő, és lehet, hogy neki már gondolkozni sem kell, mert mindent tud. Gondoljatok csak bele, ha nektek egy ilyen előrelátási képességetek volna. Hány eddigi döntésetek lett volna más? Az életem során nagyon sok olyan döntést hoztam, amit másképp kellett volna csináljak. Túl gyorsan adtam el valamit, vagy rossz időben vásároltam. Ha előre tudtam volna, akkor nem választottam volna veszteseket. Képzeld, hogy ezzel a tudással elmennél a lóversenyre, és tudnád, hogy melyik ló mit fog futni. Ha előre tudnád, akkor a vesztesekre fogadnál? Bolond lennél. Az eszedet használnád, és a győztesekre fogadnál. Ezért vagyok lenyűgözve Isten választásától. Mert ő nem veszteseket választott. És mivel engem választott, ez biztosítja számomra azt, hogy győzni fogok. Ez hatalmas békességet jelent nekem. Egyesek azt mondják, hogy Isten nem igazságos, mert előre kiválasztotta az embereket, és ha kiválasztotta azokat, akik megváltatnak, akkor azokat is kiválasztotta, akik nem lesznek megváltva. Ezt viszont sehol nem olvassuk a Bibliában. De ki lehet következtetni, mondják? Hát nem feltétlenül van így. Az a tény, hogy Isten előrelát mindent, és kiválasztja a megváltottakat, nem zár ki senkit a megváltásból, mert a Biblia szerint, aki akar, szabadon jöhet, hogy igyon az élet vizéből. Egyetlen embert sem utasított el Isten, ha hozzáfordult. Szerintük azt mondaná az Isten, hogy nem vagy a listámon. De ez nem igaz. Ilyet ő senkinek sem mond. A kiválasztás, az eleve elrendeltetés egyetlen embert sem zár ki a megváltottak közül. Mégsem szeretem, hogy Isten választhat, mondott. Mi történik, ha engem nem választott ki? Hát honnan tudod, hogy nem választott? Mert nem vagyok keresztény. Miért nem vagy keresztény? Mert nem akarok az lenni. Akkor ez a te választásod nem az övé. Próbáld ki és fogadd el Jézust, és rájössz, hogy a világ kezdete előtt téged is kiválasztott. Ha kételkedsz a kiválasztásban, akkor egyértelmű választ kaphatsz erre itt és most. Hívd az Urat az életedbe, és megtudod, hogy te is kiválasztott vagy. Ha nem akarod ezt megtenni, akkor nem hibáztathatod Istent, mert ő megnyitotta előtted az ajtót, megadta neked a lehetőséget, és elhívott magához. Annak ellenére, hogy Isten kiválasztotta az övéit, az ajtót nyitva hagyta, hogy ez a te választásod is legyen azzal együtt, hogy ő pontosan tudja, hogy mi lesz a választásod. Mégsem akar helyetted választani, de ismeri a választásod végkimenetelét. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Júdásnál olvashatjuk, hogy ő megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újjongó örömmel. Nem sokára egy szép napon szólítják a nevemet, és Isten rám néz, majd Jézus előlép és azt mondja. Atyám, ő az enyém. Krisztusban szentként fedhetetlenül. Ő ártatlan, atyám, hibátlan. De hogyan lehetséges ez? Mert ő benne fog engem bemutatni. Krisztusban állok meg fedhetetlenül, szentként Isten előtt. Ez nem én vagyok, nem az én tetteim, nem az én erőfeszítéseim. Így fog engem Isten elfogadni Jézus Krisztusban. Isten elvette minden bűnömet, megfizette a bűnárát, és az ő igazságában fog engem bemutatni Istennek. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által. A római levél szerint Isten fogadott gyermekei vagyunk. Jézus az ő egyetlen teremtett fia, és Isten eleve elrendelte, hogy minket fiává fogad Krisztus által. Akarata és tetszése szerint. Ezt a kifejezést gyakran fogjuk még olvasni, és nagyon fontos, hogy megértsük. A Jelenések könyve 4.11-ben a vének kijelentik, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Isten azért választott ki előre titeket, hogy a ti saját akaratotokból történő engedelmességetek az ő tetszését szolgálja, és azért, hogy az Atya büszke lehessen hűséges és engedelmes gyermekeire. Emlékeztek, amikor Jób könyvében megkérdezi Isten a sátántól. Láttad szolgámat Jóbot? Jó ember, ugye? Tökéletes, egyenes, szereti a jót és megveti a rosszat. Mire a sátán? Persze láttam őt, de úgy könnyű neki, hogy a te oltalmadat élvezi. Annyira megáldottad, hogy hihetetlen. Ki az, aki nem szolgálna téged az ő helyében? Engedd, hogy a közelébe férkőzzek, és káromolni fog téged. Isten azt mondta. Megteheted, de az életét nem veheted el. Jobb mindenét elvesztette, vagyonát, családját, barátait, de végül mégis azt mondta. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Isten büszkélkedett Jobbal az ő fiával, és ezt szereti tenni mindannyiunkkal kapcsolatban, büszke ránk és gyönyörködik bennünk. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Isten minket csak a fiában fogad el, én önmagamban állva nem nyerhetek elfogadást. Nem állhatok oda, és nem mondhatom, hogy én vagyok Chuck Smith, itt a névjegyem, szeretnék bejutni. Szeretném, ha elfogadnál, mert igazán mindent megpróbáltam. Engem nem fog elfogadni önmagamban, csak a szeretett fiában, Krisztusban. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. A megváltás azt jelenti, hogy valamit visszavásárolni. Itt a kifejezés azt a visszavásárlást jelenti, amikor egy rabszolgát a piacon megváltanak, mert nem tudja visszafizetni a tartozásait, hiszen azért lett rabszolgának eladva. Jött valaki, aki helyette kiegyenlítette a tartozásokat, tehát megváltotta őt. Akkora volt a tartozásom, hogy nem tudtam kifejezni, a bűn szolgaságának adtak el engem, de Jézus megfizette az én tartozásomat, és megváltotta testi élet szolgaságából, hogy az ő vére által Isten gyermeke lehessek. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát. És mi ez a titok? Az, hogy a bennetek levő Krisztus a reménységetek a dicsőségre. Amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Pál itt leírja Isten szándékát arra nézve, hogy a teljes világ mindenséget egybefoglalja majd, Jézus Krisztusnak alárendelve. A kezdetekben Isten megteremtette az eget és a földet. Egyetlen vezetés Isten vezetése volt, amely a fény és az élet vezetése, és minden teremtmény Istennel harmóniában és neki alárendelve élt. Egy gyönyörű és dicsőséges világegyetem volt ez, fényes és élettel teli. Egy napon Isten egyik dicsőséges teremtménye, amely tökéletesen szép és tökéletesen bölcs, és mindenben tökéletes volt, úgy döntött, hogy egyenlő lesz Istennel, felmagasztalja magát a többi angyalok fölé. Olyan lesz, mint Isten. Ezzel az Isten elleni lázadással megteremtődött egy második vezetés a világegyetemben, és a sátán lett ennek a feje. Ez a halál és a sötétség kormánya lett, szemben állt az első vezetéssel, és így kezdődött a jó és a rossz küzdelme a világegyetemben. Mi pedig a konfliktus közepére ide születtünk a földre, és egy lelki küzdelem közepébe kerültünk. Saját magunkban is érezhetjük ezt a konfliktust, mert gyakran akarunk jót cselekedni, de nem tudunk, és olyan dolgokat teszünk, amiket nem akarunk. Körbenézek az aggodalmaskodó világban, és látom a konfliktus tragikus melléktermékeit. A szenvedést, a háborúkat és a küzdelmet, amelyek mind az első Isten elleni lázadás miatt vannak. Az embert is magával ragadta ez a lázadás, nem úgy él a világon, ahogy Isten szeretné. Hiába az az Isten parancsolata és elhívása, hogy szeresd fel a barátodat, az emberek nem élnek-e parancsolat szerint. Így állandó konfliktus és nyomorúság van a világban. Minden megoldódna, ha úgy kezdenénk élni, ahogy Isten kéri, hogy éljünk. De Istennek hála, egy napon a sátán a gehennába vettetik, és azok is, akik vele együtt a lázadást választották, a külső sötétségre vettetnek, a legkülső galaxisokon túlra. Ők amúgy is a sötétséget szerették, ezért Isten ennek megfelelő helyre teszi őket, az örökkévaló sötétségbe. És akkor egybegyűjt minket az ő uralma alá, és egy olyan világban élhetünk majd, amelyben ismét békesség és dicsőség uralkodik, Istennel harmóniában. Tudjátok, ez a világ nem is lenne olyan rossz hely, ha nem létezne a bűn. Sok gyönyörű helyet láttam már. Ha az ember nem tette volna tönkre ezt a bolygót, nagyon gyönyörű lenne itt az élet. Ő benne lettünk örököseivé is. Krisztusnak köszönhetjük azt az örökségünket is, amelyet az örökkévaló világban élvezhetünk majd. mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Isten akaratát nem lehet legyőzni. Amit egyszer elhatározott, az meg fog történni. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Amikor Krisztusban bízunk, akkor Isten gyönyörködik bennünk. Sokszor próbára teszi ezt a hitet. Hiszel-e majd Jézusban akkor is, amikor a dolgok rosszra fordulnak? Vagy csak akkor bízol benne, amikor a dolgok rózsásak és minden nagyon szép? Vagy csak akkor, amikor megérted azt, amit ő csinál? Vagy akkor is, amikor nem érted? Sokszor olyan helyzetek elé állít Isten, amiket nem értek, pontosan azért, hogy felmérje, hogy mennyire valódi a benne való bizalmam. Ha azokban a sötét órákban, szenvedésekben is kitartok mellette, akkor ez sokkal nagyobb dicsőséget hoz neki. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Efezus egy nagyon nagy kikötőváros volt, ahová beérkeztek az áruk a világ keleti feléről, és a római kereskedők mind idejöttek vásárolni, utána összecsomagolták az árukat, és pecsétjükkel lepecsételték ezeket. Hajóra rakták, és behajózták őket Puteoliba, amely Róma kikötője volt azokban az időkben. Aztán ott Puteoliban a kereskedők szolgái végignézték az árukat, és kiválasztották azokat az árukat, amelyeket az uruk a saját pecsétjével lepecsételt. Ez a pecsét volt a tulajdonlás jele. Isten titeket is megvásárolt, miután Jézusban hívőkké lettetek, és elpecsételt az ő pecsétjével, ezáltal az ő tulajdonai lettetek. Ez aztán a biztonság. És én is az övé vagyok, és a Szentlélek az ő pecsétje, amelyet Isten nekem adott. A megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tegyük fel, hogy feladok egy hirdetést, hogy eladom az autómat. Eljössz hozzám, és megtetszik neked az autó, és azt mondod, hogy meg akarod venni, de előtte el kell menni a bankba, hogy kivedd a pénzt. Akkor adj egy foglalót, mondom én. Nem akarok foglalót adni, de higgyél nekem, hogy meg fogom venni, mondod te. Ez nem megy, mondom én, mert ha valaki 5 perc múlva jön és készpénzben fizet, akkor én nem fogom megtartani a kocsit neked, mert lehet, hogy megváltozik a szándékod a bankban menetel közbe, vagy a bank nem adja ki neked a pénzt. Miattad viszont egy valódi vevőt utasíthatok vissza. Tehát, ha azt akarod, hogy megtartsam neked az autót, akkor adj egy foglaló összeget. A foglaló azt fejezi ki, hogy komoly vásárlási szándékom van. Valóban meg akarom vásárolni a vásárlás tárgyát. Isten is megvásárolt engem, megváltott Jézus Krisztus által, elpecsételt, és a foglalóját is odaadta értem egészen addig a napig, amikor majd befogad engem az ő dicsőséges királyságába, és a megváltásom befejeződik. A testem még nincs megváltva, a megváltott lelkem egy romlandó testben él. A testem megváltására várok az új testre, amelyel az Úr jelenlétébe léphetek, és akkor fejeződik be a megváltásom. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Ez az első a két ima közül, amelyet Pál az efezusiakért mondott, és nagyon szeretem, hogy Pál ilyen közvetlen módon imádkozik. Gyakran az imád gyengesége az, hogy nem direkt módon mondjuk őket. Gyakran csak a tünetekért imádkozunk, ahelyett, hogy a dolog lényegét vennénk célba. Jánosért imádkozunk, aki alkoholista, hogy Istenem segíts, hogy János ne igyon többet, mert tönkreteszi az életét. Ennek következtében János egy alkoholmentes bűnös lesz, nem pedig egy alkoholista bűnös. És mi az ő nyeresége az alkoholmentességen kívül? A megváltásra lett volna szüksége, de mi csak a tünetekért imádkoztunk. Ha egy olyan orvoshoz jársz, aki csak a tüneteket kezeli, akkor az egy sarlatán. Fejfájással aszpirint ad. 2 hónap múlva még jobban fáj a fejed. A doktor felír egy másik gyógyszert. Ez erősebb. Kezeli ugyan a tüneteidet, de közben agydaganatod fejlődik ki. Mi is nagyon gyakran csak a tünetekért imádkozunk, nem a lényegért, a szívért. Nagyon fontos, hogy ne csak a tünetekért imádkozzunk, mert gyakran csak a felszínen vagyunk, és az okok rejtve maradnak. Volt egy fickó a szombatesti ima találkozón, aki azt imádkozta, hogy Istenem segíts, mert bekerültem a bűnhálójába, ismét vétkeztem, bocsáss meg! Jövő héten ugyanez az ima. Megint a bűnhálójában vagyok, szabadíts ki, Istenem! Így ment ez néhány héten keresztül, mindig a háló a bűnhálója. Végre a mellette ülő ember megelégelte és azt imádkozta. Istenem, öld meg a pókot! A dolog lényegére tért, akár csak Pál az ő imáiban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsességet és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Az Isten valódi ismerete az egyik legfontosabb dolog, ami a birtokunkban lehet. Nagyon sok hamis elképzelés van Istennel kapcsolatban. Jób egyik barátja azt mondta, ki ismerheti meg egyáltalán Istent, még akkor is, ha szüntelenül keresi? Isten kinyilatkoztatta magát, és csak a lélek által megnyitott szív láthatja és ismerheti meg őt. Intellektuális oldalról közelítve nem értheted meg Istent. Ez egyedül az Isten lelkének kinyilatkoztatása által lehetséges. Senki sem jöhet az Atyához, csak a lélek vonzásával. A természetes ember nem értheti meg a lélek dolgait. Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kell őt imádni. De ez lehetetlen a természeti ember számára. A lélek kinyilatkoztatására van szükség. És világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Emlékeztek, hogy mi volt az első, amit Pál mondott? Bár csak tudnátok, hogy milyen reménysége van azoknak, akiket Isten fiainak hívott el. Soha-soha nem aggódnátok a halál miatt. Nem siratnátok Isten egyetlen meghalt gyermekét sem, ha tudnátok, hogy milyen nagy az elhívásunk reménysége. Furcsa elképzeléseink vannak a halállal kapcsolatban. Mekkora veszteség, hogy milyen fiatal volt, és minden olyan jól ment az életében. Az egész élet még előtte állt, mekkora tragédia, hogy ilyen hamar elment. Mindezt azért mondják, mert nem ismerik a hívő ember elhívásának reménységét. Számukra lehet, hogy tragédia, mert hiányozni fog, de számára ez nem tragédia, mert ő az Úr színe előtt van. Már nem kell a földön levő poklon és szenvedésen keresztül küszködnie. A ti földi életetek az egyetlen pokol, amit valaha is meg fogtok ismerni. Akik nem váltattak meg, azoknak viszont ez az egyetlen mennyország. Ha ismernénk a ránk váró dicsőséget és gazdagságot, akkor ez helyre billenteni a világ dolgaival szembeni magatartásunkat. Ahelyett, hogy Pál azt mondaná, hogy Istenem segíts meg őket, hogy ne ragadjanak meg ezekben a földi, anyagi dolgokban, utálják meg ezeket, inkább a lényegre tér. Nem tudják, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat készített el számukra. Tudja, hogy azért bátortalanodtak el, mert elvesztették a szemük elől Isten kinyilatkoztatását. A dolgok mélyére lát, és azt kéri Istentől, hogy mutassa meg nekik az elhívás reménységét, ismertesse meg azokat a dolgokat velük, amiket tartogat számukra. Soha többé nem fognak elcsüggedni, ha megtudják, hogy milyen dicsőséges dolgok várnak rájuk az örökkévalóságban. Nagy Sándor India felé a Himaláján kelt át, és már mögötte volt a Perzsa Birodalom meghódítása a maga teljes gazdagságával. Látta, hogy egyik katonalova már rogyadozik a nagy teher miatt, és annak ellenére, hogy a fickó megpróbált neki segíteni, végül mégis összeesett és kimúlt. Ekkor a fiatalember fogta a lóterhét, a hátára vette, és küszködve elindult. Nagy Sándor kíváncsi lett, hogy mi lehet azokban a zsákokban, amelyeket cipel, miért nem hagyja őket ott az úton. Meg is kérdezte tőle, fiatalember, mi van azokban a zsákokban? Ő ránézett, és azt válaszolta. Uram, ezekben a zsákokban viszem Nagy Sándor kincsét. Sándor megrázta a fejét, és azt mondta. Ettől kezdve legyen mind a tiéd. És attól kezdve szemmel láthatóan sokkal könnyebb volt neki cipelni a zsákokat. Szerencsére Isten terhe sokkal könnyebb. Ő is azt mondta, hogy amikor odaérünk, akkor minden a tiéd. Az elhívásod reménysége, az Isten királyságának örökkévaló gazdagsága, mind-mind a tied. Ez adja az erőt, a bátorságot, mindent, ami az út folytatásához szükséges. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között? Itt Pál Isten saját örökségéről szól, akik mi magunk vagyunk. Arról beszél, hogy Isten mennyire értékesnek tart minket. Én már sokat gondoltam a saját Istenben levő gazdagságomra, de hogy Isten engem a saját gazdagságának tart. Emlékeztek, hogy Jézus mit mondott arról az emberről, aki egy réten kincset talált? Amikor ezt a példabeszédet értelmezni kezdjük, rájövünk, hogy a kincs mi magunk vagyunk, és aki mindent odaadott azért, hogy megvehesse azt a rétet, az maga Jézus. Ő annyira sokra tart minket, hogy az életét adta azért, hogy megváltson minket, mi vagyunk az ő kincsei. Péter is azt írta, hogy mi az ő különleges kincsei vagyunk. Ha tudnátok, hogy Isten milyen drágának tart titeket, soha többé nem beszélnétek lenézően magatokról, nem ostoroznátok magatokat. Én Isten öröksége vagyok, ő egy kincsnek tart engem. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Ó, bárcsak tudnátok, hogy milyen hatalmas erőforrások állnak rendelkezésetekre, Isten gyermekeként. Az ő ereje, az ő békessége mind a tietek, ha az ő nevét hívjátok segítségül. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. A léleknek ugyanaz a hatalmas ereje, amely a Krisztust a halálból feltámasztotta, bennetek lakozik, és feléleszti a ti testeteket is. Ó, bárcsak ismernétek az Isten lelkének mérhetetlen nagyságát! És jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál. Krisztus sokkal magasabb helyen áll a mennyben, mint bármelyik lelki lény, minden méltóságnál, uralomnál és hatalmasságnál. Sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. A Filippiekhez írt levelében ezt olvashatjuk. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az ő lábai alá vettetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste. A gyülekezetünk vezetésének havi megbeszéléseit mindig azzal a megvallással kezdjük, hogy elismerjük, Jézus a gyülekezetünk feje. Nem azért vagyunk, hogy a saját elképzeléseink szerint vezessük a gyülekezetet, hanem azért, hogy az Úr akaratát keressük, hogy ő irányítsa az itteni tevékenységeket. Nem azért vagyunk, hogy vezessük a gyülekezetet, hanem azért, hogy ráhallgassunk, és megtudjuk, hogy ő mit akar tenni, az ő utasításait és tanácsait kövessük. Amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Isten emlékeztessen arra, milyen értékesek, milyen fontosak vagytok számára, mennyire szeret titeket, hogy mi mindent tett értetek, és mi mindent tesz lehetővé számotokra csak azért, mert mérhetetlenül nagy az ő szeretete. Bízzatok benne teljes szívetekből, hogy ez legyen az ő dicsősége, és ebben gyönyörködhessen. Ismerjétek meg a Szentlélek munkájának új fejezetét az életetekben, amely elpecsételt titeket Isten tulajdonaként. Legyetek állandóan tudatában annak, hogy az ő tulajdona vagytok. Drága áron vétettetek meg, és a foglalót már kifizették értetek. Én nagyon várom már azt, hogy ő kiváltson engem, azt a tulajdont, amit már megvett. Ó, milyen gazdagok is áldottak vagytok Isten gyermekeként! Semmi a világon nem ér fel ezzel. Úgy érzem magam, mint Dávid, aki azt kérdezte. Uram, mit mondhatnék erre? Elnémultam, nem tudok válaszolni neki, amikor teljes mértékben felfogom, hogy ő mi mindent tett értem. Hogyan tudom mindezt megköszönni neki? Köszi Istenem! Túl egyszerűen hangzik. Hogyan adhatnék neki kevesebbet, mint mindent, amin van, az egész életemet? Itt van, Uram, vedd el! Neked adom az örökkévalóság reménységében, a királyságod örökkévaló gazdagságában, amelyet nekem adsz, amikor befejezed a megváltásomat.